Sziasztok, üdvözlünk mindenkit itt a Csillagfényben 10. epizódjában. Tudjátok, ez a Csillagok alatt videóprojektünknek a közel sem rendszeresen jelentkező hírműsora, amelyben az utóbbi hetek csillagászati űrkutatási érdekességeit, illetve mainstream médiába beszivárgó híreit elemezzük ki.
Itt van velem dr. Barna Barnabás.
Velem pedig itt van Ordasi András.
És nagyon sok hírt hoztunk, úgyhogy ne is húzzuk az időt, vágjunk bele!
A Chiron túlról figyelmeztetett gyanús aszteroidákra az összeomlott Arecibo teleszkóp. A Puerto Rico-i Arecibo Observatórium adatai 191 földközeli aszteroidáról tanúskodnak, és ezek között 70 olyan található, ami potenciálisan veszélyesnek minősül. Az ezt közlő nemrég megjelent tanulmányt egy nemzetközi kutatócsoport jegyzi a The Planetary Science Journal című folyóiratban, és a publikáció érdekessége, hogy az Arecibo rádióteleszkóp már nem működik.
2020 végén az ikonikus, hatalmas antenna tányérjáról híres observatórium olyan rossz állapotba került, hogy életveszélyesnek minősítették, nem sokkal ezután pedig össze is omlott. A most megjelent tanulmány a létesítmény 2017 és 2019 között gyűjtött adatait elemezte, a munkában résztvevő kutatók ezek alapján készítették el aszteroida jelentésüket. Ez a földközeli aszteroidákról valaha publikált legnagyobb olyan kutatás, ami rádióteleszkóp adataiból dolgozott.
Na, ez tök jól rezonál arra a híre, amit, hogyha valaki követi a Csillagfényben adásait rendszeresen, az a múlt kori adásban kitértünk arra, hogy az Arecibo rádióteleszkópot hivatalosan is már nem fogják újraépíteni, ez ugyanis több milliárd dolláros projekt lenne, és hiába a világ egyik legnagyobb rádióteleszkópja, az amerikai, hogy hívják ezt?
National Science Foundation.
Igen, köszönöm szépen. Az NSF úgy döntött, hogy inkább nem. A maga kutatóközpont megmarad, de a rádió tányért azt végleg eltakarítják.
És egyébként szerintem például, amikor megkérdezi valaki, hogy a James Webb korában mi szükség van egy Hubble-re, és hogy miért kell újra felújítani, miért kell oda küldeni valakit szervizküldetésre, megint csak utalás az előző adásunkra, akkor például nagyon szépen mutatja, hogy bizony maga az adat, amit összegyűjtünk, az sok-sok évre elég kutatási információt jelent számukra, úgyhogy mindenképpen érdemes a dolgokat a lehető legtovább nyújtani, ameddig csak ki lehet belőle nyerni tényleg bármi hasznosat.
És itt nem arról van szó, hogy egy kutatócsoport most kezdett el kutakodni valami olyan adatokról, amit mások esetleg elsiklottak fölötte. Nem, ez társadalmi, ez így szokott működni. Már manapság, sőt, évtizedekkel korábban is akkora mennyiségű csillagászati adat halmozódott föl, legyen az fényességmérés, spektroszkópiai megfigyelés, pozíciómérés, amit egyszerűen emberi erővel évtizedekig tart feldolgozni.
És bizony ilyenkor jönnek ilyen érdekes szituációk, hogy maga az eszköz már nem működik, de még mindig lehet belőle, mondjuk úgy, hogy róla lehúzni egy-két extra bőrt.
És itt azért is van sok extra bőr, itt bőrök alatti további bőrrétegek vannak, mert hogy, és figyelj el itt az átkötést, itt radarmérésekről van elsősorban szó. Tehát itt kibocsátotta az Arecibo rádióteleszkóp egy nagyon erős rádiójelet, nagyjából egy megawattosat. Vannak ettől erősebbek, de azoknak tipikusan a felbontás az elhanyagolható az Arecibóihoz képest. Szóval ez volt minden idők legerősebb csillagászati radarteleszkópja. Kibocsátotta jelet, visszapattant arra a földközeli aszteroidáról, és detektálta a visszabocsátott jelet. És ebből sikerült háromdimenzionális képet alkotni azon földközeli aszteroidáknak a felszínéről. Vagy például arról, hogy esetleg egy kettős rendszerről van szó. Na most ilyen eszközünk nincs jelen pillanatban.
Hát ennél jobb zárszót a cikkhez nem is találhat-e
valami. Ne, várj, még erről lehet hosszabb beszélni. De nem, rengeteg hírünk van, hogy tovább kell menni, de tényleg csak konklúzióként, hogy amikor arról beszélünk, hogy már van nagyobb rádiótársa a világon, például mondjuk a kínai FAST, a 500 meter aperture FA spherical teleszkóp, igen, tehát az 500 méteres szférikus teleszkóp, igen, nagyobb, de nincs erőteljes rádióemittere. Vannak persze erősebb radarok, de azoknak meg felbontásuk nincs. És most itt állunk a 21. század harmadik évtizedében, és nem tudjuk megmondani a földközi aszteroidákról, hogy pontosan hogyan néznek ki. Na, ez a helyes végszó.
És egy kicsikét lehangoló, de nem baj, menjünk tovább. találtak egy óriási bolygót a tudósok, megint a tudósok, olyan, mint egy pillecukor.
Ja, már megint a pillecukor.
Különös exobolygóra, a naprendszeren kívül található bolygóra bukkantak nemrég a csillagászok. A TOI 3757b a szekeres csillagképben a Földtől nagyjából 580 fényévnyire található. Egy gázóriásról van szó, ami 10%-kal nagyobb, mint a Jupiter. Ez önmagában még nem lenne meglepő, egy másik paraméterre azonban már igen, a mérések szerint ugyanis a tömege csupán negyed akkora, mint a Jupiteré. Így ez az eddigi legkisebb sűrűségű gázóriás, amit valaha találtak, láttak egy vörös törpe körül.
A mérések alapján a TOI 3757b tömege csupán 0,27 g köbcentiméterenként a kutatók emiatt egy pillecukorhoz hasonlították az égi testet. Az, hogy a nevezett exobolygó ilyen, valószínűleg annak köszönhető, hogy szülőcsillagának, a TOI 3757-nek van a legalacsonyabb fémtartalma a bolygókkal rendelkező vörös törpék közül. Valószínűleg ezért hiányoztak a nehezebb elemek a bolygó keletkezésekor. Egy másik magyarázat szerint ugyanakkor azért lehet ilyen a planéta, mert a pálya szokatlanul megnyúlt egy gázóriáshoz képest. Az, hogy a bolygó 3,5 naponta felmelegszik, amikor közel ér a csillagához, a bolygó felfúvódását fogja eredményezni.
Vagyis akkor ez azt is jelenti, hogy a bolygó változtatja a sűrűségét.
Így van.
Wow.
Ugye nem vagyunk meglepve teljesen, hogyha felmelegítünk egy gázt, akár laboratóriumi körülmények között, az kitágul. És hogyha nagyon felmelegítjük, akkor nagyon kitágul. Mondjuk más ugye forró Jupitereket is, Jupiter-típusú exobolygókat, amik közül keringenek a csillagokhoz, ismerünk, mégse látunk ilyen, hogy az angol mondja, fluffy bolygót, ilyen felfúvódott, ilyen pillecukorszerű, nagyon tetszik ez a hasonló, pillecukorszerű bolygót, úgyhogy nekem gyanús, hogy nem erről van szó, de ettől függetlenül egy potenciális magyarázat.
Ugye ezek az exobolygók léptennyomon meglepnek minket, mert hát folyamatosan találunk újakat és újakat, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy mindennek van hiba határa, és itt is azért feltehetőleg lesz ennek a TOI 3757, milyen formában nem mondtuk még a számot, ebbe talán még nem.
Így.
B jelű exobolygónak, ennek bizony valószínűleg azért nem pont ekkora, minden bizonnyal azért a további tanulmányokra érdemes lehet ez a bizonyos jelölt.
Még annyit, hogy ha valakiben esetleg fölmerülne, hogy ugyan már 580 fényévnyire lévő bolygó, azt se tudják, hogy ott van-e, mit okoskodnak a tudósok. Nos, annak csak szeretném elmondani, hogy ugye ez fotometriai méréssel fedezték fel ezt a bolygót. Magyarán azt mérték, hogy a bolygó elhalad a csillag előtt, és mekkora részét takarja ki a csillag fényének. Most ebből két dolgot lehet baromira pontosan mérni. Az egyik az átmérő, vagyis hogy mekkora a bolygó, a másik pedig a tömegnek egy alsó határa. És ebből a kettőből pedig lehet ugye sűrűséget kalibrálni. Mindebből pedig az fakad, hogyha magát ezt az alsó határt is sikerül valami valóságos tömegbecslésé konvertálni, akkor ez a 0,26 g köbcentiméterenként, ez ugye vízsűrűségének nagyjából az egy negyede, ez egy teljesen valódi és valószínűleg kis hiba határos érték. Szóval, ja, ez tök érdekes. Tudod egyébként, hogy melyik bolygónak van a legnagyobb és legkisebb sűrűség a naprendszerben? Igen, legnagyobb.
A legnagyobb az azt hiszem, mi vagyunk valami 5,43 g per köbcentivel.
Igen, de attól is függ, hogy magának az anyag mennyiségnek a sűrűs, az átlagos sűrűségét néznek, tehát hogy összenyomott állapotban, avagy sem. Mert hogyha utóbbit, akkor viszont a Merkur. Pont azért, mert annak méretéhez képest arányaiban nagyobb a vasmagja.
Izgi.
Legkisebb sűrűség?
Hát ez meg a klasszikus példa, a vízen úszó Szaturnusz.
Így van. Kellően nagy vizes pohárba beleplattyantjátok a Szaturnuszt, az ott lebegni fog.
Szóljon, aki meg tudja csinálni.
Ott leszünk. Megvizsgálták az eddigi legkönnyebb neutroncsillagot, egy ritka égitestre bukkanhattak. Storytime következik. Amikor a nap tömegénél 10-25-szer nagyobb csillagok szupernovaként felrobbannak, egy neutroncsillag marad utánuk. Ez egy olyan sűrű objektum, amelyből egy teáskanálnyi anyagtömeg akkora, mint egy hegyé. Csillagászok érdeklődését ezért is keltett fel a HESS J1731-347 kódjelű objektum, amely a nap tömegének mindössze 0,77-szerese. Ezzel a valaha volt legkönnyebb neutroncsillag lehet, amit találtak az univerzumban, feltéve, hogy egyáltalán neutroncsillagról van szó. A Nature Astronomy tudományos lap hasábjain megjelent írás szerint a nevezett objektum egy központi objektum, egy központi kompakt objektum, ami egy szupernova maradványban foglal helyet, vagyis a csillag felrobbanásakor következő törmelékfelhő öleli körbe.
A hatalmas csillagok robbanásszerű pusztulása extrém körülményeket teremt. A szupernova során a csillag magját olyan nagy nyomás éri, hogy az atomokban lévő protonok és elektronok egyesülve neutronokká válnak. A modern vélekedés szerint a protonok és az elektronok három quarkból, up quarkból és down quarkból állnak. Szélsőséges körülmények között azonban quark-gluon plazmát kaphatunk, ahol a gluonok azok a részecskék, amelyek a quarkok közötti erős kölcsönhatást közvetítik, így együtt tartják a protonokat és a neutronokat az atomokban. Van azonban egy harmadik quark is, a ritka quark, ami nehezebb, mint a down quark. A kutatók úgy vélik, hogy az olyan körülmények között, mint ami a HESS J1731-347-nél is tapasztalható, valójában nem neutroncsillag, hanem egy, doppergés, kvarkcsillag, ritka kvarkcsillag jön létre.
Zárójeles megjegyzés, és ez a kvarkcsillagot félre is dobnánk, hogyha valaki emiatt kattintott ide, sajnáljuk. Szóval, hogy a kvarkcsillag az még ilyen pillanatban egy ilyen kósza ötlet. Nem láttunk még rá bizonyítékot, és egyébként magában a szakpublikációban is ez csak egy ilyen gondolatkísérlet, hogyha és amennyiben ennyire kis tömegű neutroncsillagot látunk, az vajon lehet-e egy korábban feltételezett kvarkcsillagnak az egyik, nem az egyik, az első felfedezett példánya.
De te is mindig a legizgalmasabb végkimenetelt vagy lehetőséget néznéd meg először, nem?
Persze, és ez fontos is a cikknek a reklámozásában, de itt sokkal, van itt egy sokkal nagyobb elefánt a porcelánboltban, és ez a nagyobb elefánt a porcelánboltban igazából egy kis tömegű elefánt, úgyhogy ez most egy képzavarra jött létre, de a lényeg, hogy ez az egész cikk a tömeg körül forog.
Igen. Hát alapvetően mit tegyünk még hozzá?
Az, hogy ez a nagyjából 0,8 naptömeges neutroncsillag, szóval tényleg hasonlót se látunk, olyan egy, de inkább 1,2 naptömeg feletti neutroncsillagokat azonosítottak idáig, és az egész 0,8 naptömeg, ez abból jön ki, hogy az XMM Newton röntgentávcső évekkel ezelőtti adatait modellezték a kutatók, és a modell az egy relatíve egyszerű modell volt, ahol feltételeztek egy egyenletes energiakibocsátást a neutroncsillagból, az fölfűti egy nagyon vékony, főleg szén, illetve hélium tartalmú atmoszférát, és akkor a számítógépes modell kidobta, hogy az milyen röntgenfoton eloszlást fog mutatni.
Viszont ennél tucatnyi komplikáltabb modellt is el tudunk képzelni. A nagyobb probléma az, hogy ezt a tucatnyi komplikáltabb modellt, ezt nem tudjuk legyártani per pillanat, a számolási kapacitás egyelőre még nem elég hozzá, vagy nem csinálta még meg senkit.
Vagy hiányoznak igazából a mérési adatok, amelyek alapján le lehet azokat tesztelni. Értem ez alatt, hogy teszem azt a hőmérsékleti sugárzáson túl, mondjuk más kontribúciók, hozzájárulások is vannak az energia kibocsátáshoz, például mondjuk a mágneses térnek hozzájárulása, és egyszerűen túl sok input paraméterünk, túl sok illesztési paraméterünk van, túl kevés megfigyelési adathoz. Lehet, hogy ennyire egyszerű a neutroncsillagok megfejtése, de lehet, hogy nem. A Skyen teleszkópon volt egy nagyon jó cikk, az már a címében is így hivatkozott, hogy ennyire könnyű neutroncsillag lenne? Hát, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Az modellezés kérdése.
Ez egy olyan szép végszó, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.
Lehet.
Mosolygós napról készített felvételt a NASA. A NASA csillagászai készítettek egy olyan felvételt, amelyen a nap éppen ránk mosolyog. Természetesen az itt látható mosoly valójában részecske kiáramlás. Amit látunk, azok a koronalyukak, a sötét foltok, amelyeken a napkorona alacsonyabb hőmérsékletű és gyengébb röntgenintenzitású területeit értjük. Ezek nyitott mágneses mezőjű képződmények, amelyeken keresztül részecskék áramlanak ki a napból. A felvételen két koronajuk úgy néz ki, mintha szemek lennének, míg a harmadik kísérletesen hasonlít egy mosolyra.
Na ez az a hír, ami aztán tényleg bejárta a magyar internetet. Én több hírportálon is találkoztam vele, meg Facebook csoportokban, meg Twitter, visszaosztották meg, és tényleg tök aranyos. Nézzétek meg! Beraktad most már ilyen mögénk?
Nem tudom, lehet, hogy nem tudom. Lehet. Valahol ott lesz.
Igen, kulisszatitkok, mi itt egy zöld háttér előtt ücsörgünk, valójában nem azok mögöttünk általában az égbolt, és mint az időjárás jelentők próbáljuk kitalálni, hogy András mikor mit, a jövőbeli András mikor mit vágott be mögénk.
Sose tudhatni.
Ez a felvétel, ez ugye a NASA-nak az UV tartományában készült, UV Schöngen, és valóban ezek a nyitott, nem valójában nem teljesen nyitott mágneses erővonalak, okozzák azt, hogy kitárja a kaput a csillagszél előtt, a nap mágneses erőtere, és így gyakorlatilag sokkal nagyobb energiafluxus tud kiáramlani a bolygóközi térbe. Ez a sokkal nagyobb, ez nem több nagyságrenddel nagyobbat kell érteni, hanem mondjuk olyan 2×4-szer több és energikusabb napszél fog kiáramlani, és okozhat ez kisebb-nagyobb geomágneses viharokat is itt például a Föld közelében.
Úgyhogy sarki fényre föl. A James Webb úgy fotózta le a teremtés oszlopait, ahogyan még a csillagászok sem látták. Persze, James Webben még sose láttunk semmit úgy, ahogy a James Webben. Na mindegy. Az oszlopok a sas...
Ne, bocsánat, ez fontos. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ténylegesen első alkalommal készítünk ilyen felvételeket, mint amilyen a James Webb felbontása, meg hullámhosszú jelentik, az azt jelenti, hogy komoly fejtörést okoz, hogy például hogyan kalibráljuk a méréseket. És ez most igaz. Egy csomó cikk azon... azért késlekedik, vagy azon törik a kutatók a fejüket, hogy hogyan is lehet alátámasztani, hogy például az a spektrálvonal, az tényleg az a spektrálvonal az infravörös tartományon, amit előzetesen gondolnak, vagy logikusnak tűnik. Mert nincs összehasonlítási alap. Bocsánat, nem akartam megzavarni feltétlen a James Webb perceknek a hurrá optimizmusát és látványvilágát. Kanyarodjunk vissza a szép képekhez.
Így van. Az oszlopok a sasködben a Földtől mintegy 6500 fényévnyire lévő por és gázfelhőben helyezkedtek el. A ködben a teremtés oszlopai egy nagyobb struktúrát képez nagyjából 5 fényév hosszan. A sasköröt 1745-ben fedezték fel, de a teremtés oszlopai csak akkor vált széles körben ismerté, amikor 1995-ben a Hubble űrteleszkóp részletes képeket készített róla. Hubble 2014-ben újra leképezte a sasköröt már látható fényben, de a James Webb mostani felvétele segít jobban átlátni a csillagkeletkezési régió porát. A vastag poros barna oszlopok már nem olyan átláthatatlanok, és sokkal több még kialakulóban lévő vörös csillag vált láthatóvá.
És jöjjön itt még egy James Webb hír, még egy látványos felvételről. Két galaxis összeütközését fényképezte le a James Webb űrteleszkóp. A csillagkeletkezési hullámot az IC 1623 közös néven ismert két galaxis találkozása váltotta ki, amit most itt láthattok mögöttünk. Az összeolvadó páros a tudósok szerint 20-szor gyorsabb ütemben termelt csillagokat, mint a saját tejútrendszerünk. A galaktikus összeütközés korában más távcsövek köztük a Webb elődje a Hubble űrteleszkóp, mely optikai fényészlelésre specializódott, is lefényképezte, de azonban az IC 1623-at vastag porpajzs veszi körül, és innentől kezdve tudjátok, James Webb sokkal mélyebbre lát ezen vastag por, illetve molekula felhőkön, mint hogy tette azt bármely más optikai teleszkóp.
És ennek nagyon örülünk. Ténylegesen ez az igazi, talán ez az egyik legnagyobb előnye a James Webb űrtávcsőnek, hogy nagyon nagy mélységekbe leláthatunk, a másik pedig az, hogy mondjuk olyan halvány dolgokat is jobban megpillanthatunk, mint mondjuk exobolygók. Ez a kettő már önmagában megéri azt, hogy legyen egy ilyen eszközünk.
Igen. Egyébként, amit sokszor tévesen szoktam látni cikkekben, vagy mondjuk egy-egy blogbejegyzésben, az az, hogy a James Webb majdnem mindenben jobb, mint a Hubble, ahogy András is említette, de például felbontás, pont a felbontás az egyik olyan az infravörös mérései miatt, mert kicsit elmarad elődjétől Hubble-től, de valóban mélyebbre látunk bele, halványabb dolgokat látunk, érzékenyebb a távcső. Nagyon szuper. És ráadásul, mivel az infravörösben nem kötnek minket a hagyományos színek, úgy színezzük ki ezeket a felvételeket, ahogy akarjuk, és így lehet ilyen színpompás dolgokat kreálni. Ilyeneket, mint például itt. És aztán mindegyikről lehet sajtóközleményt kiadni, meg cikket írni, és aztán mindegyikről majd készülnek James Webb percek, ilyen magyar YouTube-nak az elrejtett berkeiben. Nézzétek el nekem, egy kicsit kezd nekem is csömöröm lenni a James Webb-től, és mert nehéz kiemelni, hogy tessék, a teremtés oszlopai, ez tényleg egy ikonikus dolog. De jól néz ki, és tök jó, hogy lefotózt, és lesz hasonlítgatni. Az IC 1623, hát dögöljek meg, szép-szép, de nem feltétlenül ér akkora csinadrattát.
Jövőre nem lesznek James Webb percek.
De ez olyan, mint az ilyen, hogy is, ja igen, hát a klasszikus, mint ahogy a telefonpiacon az almás termékek. Rá teszik az almás matricát, vagy az logót, és onnantól kezdve az 10-szer többet ér, és mindenki imádja.
Azt akarod mondani, hogy a csillagászat Apple-je a James Webb űrtávcső?
Én azt akarom mondani, hogy ez a párhuzam, ez nem teljesen alaptalan. Nézzük csak, nagyon rettenetesen túlárazott csúcsminőségű termék, szép logóval, szép dolgokat fotóz, tényleg a kamerája az csúcsminőségű. Ja, igen. Megállja a helyét ez a szép párhuzam.
Várjál, ez termék megjelenítés?
Nem, ugorjunk. Kína útnak indította űrállomása utolsó darabját is. A Mengtian, azaz az égbolt álma nevű modult a dél-kínai Hainan szigetén található Wenchang űrközpontból indították, és egy hosszú menetelés 5B rakétával állították föld körül pályára. A Mengtian a T-alakú űrállomás harmadik és egyben utolsó fő eleme. Összeszerelése 11 küldetést igényelt. A legutóbbi hétfői küldetés célja, hogy fejlett tudományos berendezéseket szállítson. A Tiangong legalább 10 évig marad alacsony 400-450 km-es föld feletti pályán, azzal a céllal, hogy hosszú távú ember jelenlétet biztosítson az űrben. Mennyei palota méretét tekintve a Mir egykori szovjet-orosz űrállomáshoz hasonlítható, még ha Kína nem is tervez nemzetközi együttműködés az űrállomással kapcsolatban, Peking korábban biztosította a nemzetközi közvéleményt, hogy nyitott lesz a külföldi kooperációra, bármit is jelentsen ez.
Szóval, azt talán érdemes kihangsúlyozni, hogy nagyjából valahogy 2020-ban jelentették be egyáltalán a projektet, nyilvánvalóan nem ekkor kezdték el összeszerelni a részeket, de alapvetően ténylegesen egy nagyon merész vállalásnak tűnt, hogy 2022 végére, 2023-ra teljes mértékben összeálljon ez a bizonyos űrállomás, ez a mennyei palota, ugye a mennyei álom, vagy égbolt álma, a mennyei mennyi kísérlet, laboratórium?
Nem fogok segíteni neked ebben, én már régen elvesztem a különböző mennyei kínai
az összes mennyei,
elnevezésekben. Igen.
Szóval igazából nem sokat tudhatunk róla, hiszen ők eléggé titkolózóak, ami hát valahol ott kezdődött, hogy is 2011-ben kitiltották őket ugye a nemzetközi űrállomásról, és akkor azt mondták, hogy hogy megcsinálják ők a sajátjukat? És megcsinálták a sajátjukat, és egyszer csak itt van, amit látunk, és ugye ilyen több ezer kísérletet terveznek oda föl, és hogy ez a nyitott lesz külföldi kooperációra, ezt meg majd a jövő eldönti szerintem. Egyelőre én még nem sok ilyen. Hallottam már jó néhányról, de...
Itt valószínűleg arról van szó, hogy a Wentian, illetve a Xentian, illetve a Mengtian, tehát ez a két laboratórium, ami hozzá kapcsolódik a fő modulhoz, a Tianhe-hoz, ezek nem fix kísérletekkel operálnak, hanem itt lehet bérelni majd, legalábbis a nemzetközi űrállomáson ez a modell viseltetik, és ezzel működtetik többek között az űrállomást. Lehet bérelni kutatóintézeteknek, egyetemeknek, cégeknek helyet, és akkor a megfelelő leírással az űrhajós elvégzi azokat a kísérleteket, amelyeket maga a megrendelő kér.
És akkor még ugye, amivel fejlődni fog maga az űrállomás, az a nemrégiben bejelentett...
A Xuntian.
Xuntian, Hubble méretű űrteleszkóp, ami hozzá lesz építve, vagy ott fog mellette keringeni?
Egy pályán, tehát ugyanabban a magasságban fog keringeni, és úgy alakították ki mindkét űreszköz, tehát a mennyei palotát, nevezzük magyar nevén, illetve a Xuntian, az valami égi őrszem, azt hiszem, ez a magyar fordítása, szóval, hogy ezek össze tudnak kapcsolódni, és akkor milyen jó lesz, hogy a kínai Hubble űrtávcsövet, mert szerintem csak így fogják majd emlegetni, a kínai Hubble űrtávcsövet majd lehet fejleszteni, javítgatni, karbantartani, és akkor még évtizedekig lesz majd egy ilyen nagyméretű optikai teleszkóp alacsony föld körül pályán.
Ez izgalmas hangzik. Szóval legyen úgy.
Hajrá!
Meteoroid csapódott a Marsba, a kráterből vízé került a felszínre. A NASA InSight leszálló egysége tavaly december 24-én 4-es erősségű Mars rengést regisztrált, de a tudósok csak később tudták meg a rengés okát. Egy meteoroid csapódott a Marsba az egyenlítő tájékán, ami szikla méretű vízjég darabokat hozott a felszínre, írja a NASA beszámolója. A tudósok a bolygó körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, űrszonda által készített előtte-utána képek elemzése közben vették észre az új tátongó krátert. A meteoroid becslések szerint 5-12 méteres kiterjedésű lehetett, és az Amazonis Planitia nevű régióban történt becsapódás egy 150 méter átmérőjű és 21 méter mély kráter robbantott ki. A becsapódás után szétszóruló repeszek egy része 37 kilométerre is elrepült. Az esemény dokumentáló képek és szeizmikus adatok alapján a tudósok úgy vélik, hogy ez az egyik legnagyobb kráter, amelynek kialakulását a naprendszerben valaha megfigyelték. A Marson számos nagyobb kráter is létezik, de ezek lényegesebben régebbiek, és megelőztek minden Mars missziót. Az InSight űrszonda teljesítménye az elmúlt hónapokban egyébként drasztikusan csökkent a napelem tábláira rakódott por miatt. Az űrszonda várhatóan 6 héten belül leáll, és ezzel a küldetés tudományos munkája végére ér.
Nos, szeretném róla valamit mondani? Milyen izgalmas?
Igen.
Nagyon izgalmas.
Egyébként szerintem az, hogy egy naprendszerbeli legnagyobb, óvatosan kell vele bánni, mert ugye a legnagyobb kráterről beszélünk, de szerintem azért volt ennél nagyobb becsapódás.
A legnagyobb megfigyelt kráter. Aminek a kialakulását figyeltük meg.
Igen, és egyébként szerintem a kialakulását se úgy, hogy magát a becsapódást láttuk, hanem a becsapódás eredményét láttuk.
Ez így van, igen.
Tehát, hogy az előtte felvétel meg az utána felvétel megvolt, maga az, amikor éppen koppant, az nem. Ellenben például ott volt az 1993-as, 4-es Shoemaker-Levy 9-es, ami szerintem egy sokkal nagyobb plöttyenés volt.
Csak az a Jupiterbe ment bele a Shoemaker-Levy üstökös magnak a darabkái. Ilyen például a Mars Reconnaissance Orbiter felvételei, ami nagyjából ilyen méteres felbontást tudnak a Mars felszínéről, ugye annak, ahogy András is említette, az előtte-utána felvételét hasonlították össze, és nagyjából beleillett mind a becsapódás erőssége, mind a becsapódás hozzátevőleges időpontja abba, amit az InSight szondának a szeizmográfia rögzített. Tehát ugye két esemény, marsrengés, a becsapódás az ugyanabból a meteoroidból származhatott.
Igen, és az igazi izgalom, ami rögtön a cikk elején el van spoilerezve, az nem más, mint hogy vízjég darabok kerültek a felszínre, tehát a felszín alatt nem túl mélyen, ugye itt azt írja, hogy 21 méter mély kráter robbantott ki, tehát valami 21 méter mélységből nagyságrendileg kellett ezeknek a vízjég daraboknak előkerülnie.
Kérdésem az, hogy vajon meg vagyunk-e lepve ezen?
Ja, egyébként annyira nem, csak örülünk minden egyes pozitív megerősítésnek.
A stúdióban ő szakértőnket hallották, tényleg nem vagyunk ennyire azért meglepve. A Marson tudományos konszenzus van arról, hogy egykoron rengeteg víznek, folyékony víznek kellett ráadásul lennie. Hogy ez a víz hová lett, akár hová is lett, az biztos, hogy egy része a felszín alá szivárgott el, és hogy a felszín alatt van, ott jó eséllyel fagyott állapotban tartózkodhat.
Vagy akár folyékonyban is. Erre is vannak már megerősítő méréseink.
Igen, amik viszont radaros mérések, és azok a radaros mérések, azok egyrészt csak és kizárólag sűrűség alapján tudnak tájékozódni. Így például néhány évvel ezelőtt azt hiszem a Mars északi félteke, mindegy, a délit is ugyanúgy egy jégsapka borítja, szóval, hogy ezen jégsapkák alatt, és értsétek itt, hogy a jégsapkák szén-dioxid hóba vagy száraz égből vannak, ezen száraz ég réteg alatt több kilométer mélyen találtak olyan sűrűségű réteget, ami akár folyékony víz is lehet. És ez nem teljesen valószínűtlen feltételezés. Például a földi északi sark rétegei alatt, vagy Grönlandon is vannak a fagyott állapot alatt mélyebben lévő folyékony tavak, amelyeket mondjuk radioaktív izotópok melegítenek föl, és tartanak folyékony állapotban. Szóval víz biztos van a Marson. Jó lenne ezeket előre tudni, hogy mondjuk milyen földrajzi szélességeknél érdemes keresni, vagy milyen mélyre kell ásni mondjuk, hogyha a jövő asztronautái elérik a vörös bolygót, hiszen a víz az egyrészt fontos minden élő szervezetnek, de mondjuk hosszú távon akár üzemanyagforrásként is használhatóak. Szóval, ja,
ez lenne ezért vízre. Jó szerintem. Tehát, hogy itt most látjuk, hogy hol milyen mélyen volt. Ez egészen megnyugtató. 21 méter az relatíve. Talán.
Ja, kézzel, igen, én is lássak.
Kézzel is kiásható, igazi most... szkafanderbe kell, de kézzel is kiásható.
Igen, kicsit fagyott a talaj. Ástán már fagyott talajban? Én se, de azt hallottam, hogy
kaland.
Igen. Hát ez egy kaland. Viszont, amiért én nagyon szeretem ezt a hírt, hogy, most figyelj, át lehet kötni a hónap kérdése rovatra. Megpróbáltam átkötni.
Nem sikerült.
De a lényeg, jön a hónap kérdése.
Jön a hónap kérdései rovat.
Ez tehát itt a hónap kérdése rovat, amelyben ti nekünk az előző hetekben, az előző videók alá írtatok kérdéseket, mi pedig most itt, ebben a stúdióban megválaszoljuk. Szól a telefonom, majd később válaszolom.
De hát jönnek a kérdések.
Igen. Ez itt tehát a hónap kérdése rovatunk, amelyben az előző hetekben, az előző videóink alá tőletek érkezett kérdéseket megválaszoljuk itt, hogy aztán majd a következő napokban adásba kerül a következő műsorunkban, ezt így ti meghallgassátok, és ott is írtok majd nekünk kérdéseket, amelyeket majd megint megválaszolunk. És Ebben majd itt valahol belevágsz.
Ja.
Az első kérdés...
Az első kérdés. Tehát az első kérdés.
Az első kérdésünk pedig Zespani felhasználó név alatt rejtőző Szabó Álmos vezőberényi hallgatónktól, nézőnktől érkezett. Kérdés a következő. Lehet-e tudni, hogy a Marson detektált metán forrása mi lehet?
Hú, hát hogyha ezt tudnánk, akkor valószínűleg ezzel így az űrkutatás egyik legdrasztikusabban megosztó kérdését tudnánk jól megválaszolni. Alapvetően az a probléma, hogy egyrészt magát a metánt időszakosan különböző mennyiségben detektáljuk a Mars légkörében. A másik problémánk pedig az, hogy ennek számos különböző forrása lehet. Az egyik ugye nyilvánvalóan, aminek az ember nagyon örülne, hogyha...
A tehenek.
A tehenek, a mikrotehenek, amik kibocsátják magukból.
Lehet, hogy óriási Mars alatti csordák rejtőznek ott a vörös bolygón. Ne zárjuk ki ennek a lehetőséget.
Ír belőle, légy szíves novellát. De például egyébként, hogy egy kicsit lelombozó legyek, mindenféle vasban gazdag, fémben gazdag ásványok és a víznek a különböző kölcsönhatásaiból is keletkezhet metán, ami aztán utána szépen kiszivárog a légkörbe. Szóval...
Van egy közepes, izgalmi szintű magyarázat, tehát a tehenek, marsi tehenek, illetve a vasban gazdag ásványok között, mégpedig az, hogy a felszín sokkal gazdagabb...
A szerves szót keresem.
Tehát a felszín sokkal gazdagabb szerves molekulákban, és amikor bejön az UV-sugárzás, a röntgensugárzás, ami sokkal erősebben bombázza a vörös bolygó felszínét, mint például itt a Földünket, akkor bizony ez szétbontja ezeket a szerves molekulákat, és jó eséllyel fognak keletkezni metán molekulák. Ez az egyik legegyszerűbb szerves molekula. Az igazán érdekes ebben, hogy ugye te is utaltál rá, az a szezonális változás, illetve az, hogy földrajzi lokációnként is változik. Például földfelszíni vagy Mars körül keringő társaság, azok rendszeresen Mars nyár esetében elég jelentős. Tehát így a földi metán koncentrációnak nagyjából ilyen 2%-át ki tudják mutatni. Viszont a felszínen ennek nagyjából még a tized vagy huszad részét sikerül csak elcsípni. Például a Curiosity mérései kapcsán. Viszont azt is sikerült kimutatni, hogy ott, ahol a Curiosity tanyázik, a Gale-kráterben, ott biztosan bugyog föl valamennyi metán. Ami aztán fölül a felső légkörben ott összegyűlik, és azt mi látjuk távolról.
Igen, erre mondanám én azt, hogy menjünk oda, és nézzük meg. Mármint úgy értem, hogy ne csak így néhány szondával, hanem így oda kell menni, és le kell szállni, és meg kell nézni.
Igen, oda, tehát fontos, hogy nézni kell, vagy ásni kell. Mert hogyha ott lenne egy óriási marsi tehéncsorda, nem hallanánk a bégetésüket a ritkás légkörben. Nagyon közel kell menni egy marsi tehéncsordához, hogy hallhassuk őket.
Így van. De volt másik kérdésünk is. Kis Dávidtól?
Így van.
Kis Dávidtól. Az a friss szimuláció a Hold létrejöttéről, megint csak előző adás, beindíthatja-e az űrbányászatot? Mivel, hogy onnan könnyebb kinyerni a magával vitt nemes fémeket?
Ez az űrbányászat beindulása az már nagyon beindult, vagy nagyon beindulna. Itt nem a motivációval van a gond, és nem egy friss tudományos eredmény fogja ezt bebikázni. Egyszerűen még messze menőleg nem éri meg ebbe konkrét fejlesztésekbe, kutatásfejlesztésekbe pénzt ölni. Még csak ott tartunk, hogy oda le tudjunk szállni nagy biztonsággal.
Vagy meg tudjuk ütni egy szondával, és odébb tereljük.
Így van. Ezt már tudjuk. De mondjuk, hogyha majd a Holdon nem csak ott tartunk, hogy egy-két űrügynökség tud nagy biztonsággal leszállást garantálni, hanem már bázisunk is van ott, akkor el lehet kezdeni kidolgozni néhány évtized alatt annak a technológiáját, hogy nagy mennyiségben kiválasztjuk az értékes anyagokat, és nem nemes fémekben kell gondolkodni, hanem mondjuk ritka földfémekben, és aztán el lehet gondolkodni azon, ezt hogyan fogjuk visszajuttatni, úgyhogy mindez meg is érje nyilvánvalóan, és itt már nem a NASA fog ebbe ezzel kereskedni, hanem különböző nagy megacégek, amelyek már most is valószínűleg ismertek, és addigra még ismertebbek lesznek.
Mint a kenyai űrügynökség?
Mint a kenyai űrügynökség. Hogyha valaki nem értette volna ezt a referenciát, az olvassa el Andy Weirnek az Artemis című novelláját. Mindenki más pedig gyanakodjon arra, hogy például a SpaceX-et vagy a Blue Origin-t azt nem is kizárólag az emberiség szolgálata motiválja abban, hogy űrtechnológiába fektessék a pénzüket.
Ez itt a program ajánló szekciónk, ahol mindenféle égi jelenséget és földi programot igyekszünk nektek összeszedni csillagászati űrkutatási vonatkozásban, úgyhogy bele is csapunk, mert van bőven belőle. Jöjjenek először a az égi jelenségek. A Mars közeleg, december 7-én lesz oppozícióban, tehát akkor fogjuk a legnagyobb, fényesebb mindennek is látni, amekkorának csak lehet.
Mert ténylegesen közel.
Ténylegesen közel is jön, geometria. Ettől függetlenül már most nagyon szépen virít a kora esti égen, nem azonnal jön föl, de nagyjából olyan 8:30-tól már azért a keleti horizont fölött meg lehet találni. Emellett pedig még mindig nem áldozott le a szezonja a Jupiternek és a Szaturnusznak, úgyhogy most az elkövetkező néhány éjszakán, ahogyha szép derült idő van, akár 3 bolygóval is találkozhat az ember 8-9 óra magasságában az égen.
És tudod, mi közeleg még?
Na, mi közeleg még?
A tél, és valószínűleg ez az oka, hogy egyre több bentéri csillagászati program, kiállítás, bemutató is közeledik ezzel együtt, és tudom, látjuk egyébként mindig a nézettség adatokban, hogy ez az a műsorrész, aminél elkapcsoltok, de ne kapcsoljatok el, mert most tényleg van egy csomó jó program szerte az országban. Például Tatán, ugye, ki gondolta volna, de egyébként, hogyha valaki nem tudja, Tatán van egy eszméletlen jó kis bemutató csillagvizsga, egy igazi kincses doboz, egy régi épület, ami pont most bővítenek ki, felújítanak föl, remélhetőleg ez az építkezés hamarosan be is fejeződik, és amiért ezt kincses dobozként apostrofáltam, az azért van, mert Posztoczky Károly, aki idén 140 évvel ezelőtt született, szóval, hogy neki az ő felhalmozott csillagászati és egyéb fizikai kísérletekkel megterhelt gyűjteménye az, ami fantasztikus értéket képvisel, gyönyörű is az egész, és ezen gyűjteményt most a Tatai Várban lehet megtekinteni egy gyönyörű kiállítás keretében egészen november 16-ig. Tehát ez a kiállítás már megnyitott, lehet menni és lehet látogatni.
Aztán, nekem egy eszembe jutott, ami föl sincs írva, november 12-én fog nyílni a Magyar Asztrofotósok Egyesületének a szokásos éves csillagképek kiállítása a Természettudományi Múzeumban, ha jól sejtem. Minden esetre az eseményt ide fogjuk linkelni valahova, és ott majd megnézhetőek a részletek, de abban biztos vagyok, november 12-én szombaton fog nyílni.
Egy sokkal kisebb volumenű, de legalább annyi személyes és szép kiállítás asztrofotókból pedig Szegeden is fog nyílni. Ez a Szegedi Csillagok néven fut, ez a bemutató, és a helye pedig a Városi Somogyi Könyvtár, annak is az első emelete. Ezt onnét tudom, hogy a premierhez képest egy nappal korábban, vagyis csütörtökön volt a megnyitó, ahol valami no-name szegedi csillagász adott elő. Például a városban folyó csillagászat törekvésekről, kutatásokról, illetve az asztrofotós eredményekről. Maga a kiállítás egészen december 16-áig díjmentesen és regisztráció nélkül megtekinthető.
Wow, most olvasom itt a Járda csillagászatot az MTA székház előtt. Mesélj már róla, erről most hallok először.
Ezt az MTA hirdette meg a tudomány ünnepe alkalmában, ez egy ilyen gördül járda csillagászat. Gyakorlatilag a hónap első felében több mint 10 alkalommal minden hétköznap ki fognak települni az MTA székház elé, már amennyiben az időjárás engedi, és akkor Belpestről, Duna mellől lehet majd távcsőben nézni. Ez is teljesen ingyen és bérmentve van, szóval, hogyha arra jártok, és derült az ég, akkor kanyarodjatok el az MTA székház elé. Igen, ott sokkal értékesebb dolgokba botolhattok, és ott meg lehet nézni magára a 2 milliós város belsejéből, centrumából az égi csodákat.
És ha már MCA, akkor itt olvasok még egyet. Óbodai Csillagok 2022 előadássorozat. November 8-án hogyan válasszunk távcsövet Molnár Péter előadásában, és november 15-én Exobolygó 2022 jelentés az élvonalból Kis László előadását a Polarisban, ha jól sejtem.
Így van, és hogyha pedig még nincsen csömöretek a különböző csillagászati előadásokban és szemináriumokban, akkor esetleg érdemes Esztergom felé is elnézni. Ott ugyanis egy csillagászati teljes hónapot hirdettek, annak is minden hetében lesz egy amatőr vagy szakcsillagász által tartott előadás. Következőnek november 9-én Sárneczky Krisztián fog előadni, nem meglepő módon, kisbolygókról, illetve aszteroida felfedezésekről.
Még egyet. Mars terraformálás versenyt hirdetett a PlayStation Budapesten. Ez november 19-én és 20-án fog történni, relatíve alacsony nevezési díjjal, 1000 forintért, illetve 16 éves alsó korhatárral, minden további részletet pedig majd megtaláltok a linken. Szóval, hogyha valaki egy kicsit interaktívabb csillagászati űrkutatási programra vágyik, hát az Budapesten még ilyen formában is akad.
Mész? Részt veszel?
Ez egy nehéz kérdés. Terveznék, szeretnék, de még nem biztos.
Helyezzük kontextusba, tehát itt mellettem Szeged város.
Ne, el fog pirulni.
Terraformálási bajnok. El hivatalos terraformálás. És megnyerte itt a helyi versenyt néhány évvel ezelőtt, még az Covid előtt volt, ugye?
Éppen előtt.
Célja. Szóval, hogy itt, ha valaki nyerni akar, akkor András tetemén át vezet az út a PlayStation bajnokság csúcsára. András kijátszotta a játékot. Kétszer. Oda-vissza. Brutális. De hogyha csak valaki szórakozni akar, akkor is érdemes elnézni. Ha valaki meg még nem próbálta Master a formálási játékot, akkor ide belinkelünk a videó mellé, alá egy jó kis leírást. Néhány évvel ezelőtt dobtuk össze. Szerintem kezdcsinálónak és úgy egyáltalán indítónak tök jó ez a társasjáték. Ha csak valaki a csillagászat, az űrkutatás, vagy a társasjátékok világával szeretné ismerkedni.
Ugye ez számomra a 2020-as évnek nem egy legjobb pillanata volt, mert ugye akkor az ember ugye eléggé be volt zárva, és elég sok ideje maradt ilyen dolgokra is, megspórolván utazást és egyebeket, de térjünk rá a mostani hónap pillanatára. Ahogy ígértük, hónap pillanata robot. Kezdjük szerintem Barnabással. Mi volt neked a hónap pillanata?
Az én hónap pillanatom az volt, hogy végre nyugodtan hagytak dolgozni, és ezzel kicsikét haladt előre a kutató munkám. Na, itt szólsz.
Ez szerintem egy abszolút valid dolog. Hát még?
Hagy húzzam azért a munsörödöt, mert jó, ez nem teljesen egy pillanatszerű dolog, plusz nem is mindig feltétlen pozitív, plusz várni kell arra, hogy ezek az eredmények szárba szökkenjenek majd egyszer, de mondjuk, ami ténylegesen baromira jó élmény volt, az a szegedi csillagvizsgálónak a napfogyatkozást kísérő programja. Ugye ez a napfogyatkozás, ez napközben történt meg, kedd dél körüli órákban, és se az időpont, se a felhőzet, semmi nem kedvezett ennek. Tehát itt a fizika törvényei szerint nem kellett volna, hogy megmozgasson tömegeket, és mégis megmozgatott előzetesen is, és öröm volt nézni, hogy emberek tömegesen kerestek például védőfóliával ellátott ilyen papírkeretes, kartonkeretes szemüvegeket, amivel biztonságosan lehetett nézni a napfogyatkozást. Téma volt megint csak a hazai médiában az, hogy valami jelenség miatt érdemes feltekinteni az égboltra. Csillagvizsgálók települtek ki, és tartottak bemutatókat országszerte, és nálunk is csinos kis tömeg gyűlt össze a szegedi csillagvizsgálóban, illetve Szeged belvárosában a speciális szűrővel ellátott társaink mellé. És mázlink volt, mert nálunk legalábbis még az első felében volt néhány felhőjük, és így a magát a fogyatkozást mindenki meg tudta szemlélni. Na de András, te mit láttál?
Én a napfogyatkozásnak a második felét láttam, konkrétan körülbelül a 30%-os tetejénél derült ki nálunk a Bakonybélben az idő. Nálunk nem mozgatott meg akkora tömegeket, így ez számomra nem is maradt meg a hónap pillanatának, sőt igazából, hogyha negatív pillanatának kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy szégyenletesen kevesen érdeklődtek, de egyébként azért így is volt egy 30.
Mert mindenki Szegeden volt azért.
Mindenki Szegeden volt. Jó, hát mondjuk Bakonybébe egy munkanap kedjén elmenni napközben, ez olyan várható érték volt, hogy nem lesznek túl sokan, de azért egy picit többre számítottam. Na mindegy, nem baj. Ettől függetlenül láttam, és szép volt, és aki ott volt, az látta, és szép volt, és örült neki, szóval ez se egy kifejezetten rossz élmény, csak lehetett volna jobb is. Viszont, ami nagyon-nagyon szép volt, és most érkeztem meg a napokban, felvétel előtt egy nappal haza Szegedre, mert hogy Eplingben nem messze. Na de, most, hogy újra elindítottuk a felvételt, miután leállt magától, Eplingben jártam a hétvégén, egy nappal a felvétel előtt érkeztem haza, és Eplingben láttam életemben először, fedeztem föl életemben, ez nem biztos, hogy most láttam először, de most fedeztem föl először életemben, és láttam meg a maga valójában állatövi fényt. Az állatövi fény az a naprendszer síkjában lévő poranyagnak az ilyen, hát reflexió, fényszórás, minden is, és ez egy ilyen fény, ködös fény nyalábként jelenik meg, ugye az állatöv mentén, ugye a napunk látszó pályája mentén, ami egyben ugye a bolygó síkot is jellemzi. Na most ez egy ilyen halvány derengésként jelenik meg, de ugye kellően sötét helyre kell menni, hogy az ember ezt észrevehesse, és most én ezt Eplényben az űrkutató barátok társaságában sikerült megfigyeljem többet magammal, és rettenetesen büszke voltam magamra, hogy rájöttem, hogy úristen, látok valami nagyon, nagyon extravagáns, szép dolgot.
Ez tipikusan egyébként egy olyan dolog az állatövi fény, ami nem szúrja ki az ember szemét, tehát nem tűnik föl, hogyha nem tudod, hogy mit kell keresned. De igen, ez is egy ilyen kis érdekesség, amire az ember tanul a könyvekben, elmondják, hogy nagyon tiszta ég kell ahhoz, hogy meg lehessen pillantani.
Ami egyébként Magyarországon egyáltalán nem volt most ezen a hosszú hétvégén. És mázlink volt, hogy pont a felhő lukakban, ott, ahol Magyarország hegyei kibökték a felhő lepedőt, kiszúrták, ott voltam éppen, és sikerült megfigyelni. Iszonyatosan élveztem.
Tudod, ki az a híres ember, aki az állatövi fényről írt például publikációt? Brian May. Tényleg? A Queen gitáros. Igen, tényleg? Tehát annak idején
ez
még Cambridge-ben, azt hiszem Cambridge-ben kezdte el az asztrofizika PhD-t, csak aztán talált magának egy jobb karrierévet, de ő még akkoriban, hiszem 60-as évek másik felében, ő írt és publikált szakcikket. És aztán pedig évtizedekkel később be is fejezte a PhD-et, szóval ő hivatalosan is doktor lett. PhD.
Nagyon menő.
Azt a mindenit. Igen.
Wow.
Hát, jó. Előttem még ott van a rockzenei karrier, én fordítva kezdtem el. Még megvan a lehetőség.
Még megvan a lehetőség.
Persze.
Majd, hogyha fölvettük ezt az adást, meg a következőt.
Utána. Igen, majd egyszer belekezdünk. De ezzel mai műsorunk végére is értünk. Ez volt a Csillagfénybennek a jubileumi 10. epizódja. A tortákat, üdvözlőlapokat majd a postafiókunkba kérjük. Viszont évvégig mindenképpen folytatódik a sorozatunk, és majd azután is találkozhattok a Szegedi Csillagászat eme két képviselőivel, hogy megdiskoráljuk időről időre a csillagászi újdonságokat, híreket, érdekességeket, élményeket.
Úgyhogy találkozunk legközelebb is, egyszer csak, addig is pedig terülteget.
Sziasztok!
Sziasztok!